Jó estét kívánok! A mikrofonnál Nagy Károly, a nap vendégében pedig ezúttal Regős Gábort köszönhetjük, a Makronom Intézet szakmai vezetőjét. Jó estét!
Jó estét kívánok! Köszöntöm a hallgatókat!
Abban az értelemben egy kicsit az ember az idejével bajban van, hogy amilyen hét, olyan kormányzati bejelentés. Az elmúlt napokban volt az infláció esetleges lecsökkentésének kísérletével kapcsolatban bejelentés, és hát a jegybank is lépett kamatfolyosó, legalábbis a kamatfolyosó felső részének a mérséklését. Kezdjük talán azzal, hogy az, hogy kormányzatilag próbálják esetlegesen meghatározni, hogy egyes termékek olcsóbbak legyenek valamennyivel, az kicsit más, mint az árstop, de ez az eszköz alkalmas lehet infláció csökkentésre?
Hát majd meglátjuk a számokban, hogy mennyire lesz alkalmas, ugye ez azért alapvetően nem érint megint csak akkora számosságú terméket, meg hát most igazából, hogyha egy bolt azt akarja csinálni, akkor majd kiválaszt egy olyan terméket, amit egyébként amúgy se vesz senki, de hát viccet félretéve nyilván ez is egy eszköz, ez is egy próbálkozás, meglátjuk, hogy hogyan válik be. Ugye akciók eddig is voltak, bár azért, hogyha megnézzük egyes áruházláncok szórólapjait, akkor ezek az akciók már azért ilyen csalókák voltak.
Csukkösek.
Igen, sokszor azt láttuk, hogy az akció az azt jelentette, nem az, hogy egy korábbi árhoz képest árcsökkenés történt, hanem hogy oda volt írva, hogy szuper ár. Bármit is jelentsen ez, tehát talán az akciók már kezdtek is kikopni egyes nemzetközi áruházláncoknál, hát most ez kötelező lesz, meglátjuk, hogy ez majd pontosan mit jelent, hogyan fog tudni működni.
Akár akcióval, akár egyébként a kereslet visszaesésével, mert ez is érzékelhető azért a boltokban, de valamelyest azt gondolja az ember, hogy előbb-utóbb mérséklődni fog az infláció. Az, hogy az első három hónapban maradt 25% fölött, az váratlan, vagy erre lehetett számítani?
Az, hogy a harmadikban 25 fölött maradt, az váratlan, tehát ugye 24,8 volt az elemzői konszenzus, ebből lett 25,2. Hát nem mondom, hogy ez egy akkora különbség, de minden esetre jelzés értékű, hogy annyira nagy gyors csökkenés azért nincs, tehát fellélegezni még nem lélegezhetünk föl, és hát ugye ebben is van azért az, hogy kevesebb gázt fogyasztottunk, tehát itt az összetétel hatásból volt egy árcsökkenés, tehát nagyon fellélegezni még azt gondolom, hogy nincs munk, itt az inflációs várakozásokkal még nincs munka, tehát a jegybank sem dőlhet hátra, és nem mondhatja azt, hogy akkor holnaptól az alapkamat az legyen 3% vagy 5%, ez bizony egy nagyon lassú, nagyon munkás folyamat lesz.
Mi az, ami ilyen tartósan magasan tartja Magyarországon az inflációt, mert ezzel kapcsolatban sok elemzés, sok találgatásnak nem mondanám, de inkább ilyen egyfajta vesézés a számoknak zajlott. Volt, aki arra jutott, hogy akár adó miatt is lehet tartósan magasan ragadt infláció, akár amiatt, hogy adott esetben az energiaszerkezete más a magyar gazdaságnak a többiekhez képest, vagy éppen nem annyira korszerű még egyes cégeknek az energia mixe. Mit látnak önök ezzel kapcsolatban?
Ezek talán mindegyike, ugye itt a már beépült árakról beszélünk azért nagyon sok esetben, bár ugye a havi infláció is 0,8% volt, tehát nem annyira alacsony. Igaz, hogy ehhez a 25%-hoz képest már kifejezetten alacsony. Mindenképpen igaz az, hogy ugye tavaly több inflációs sokk érte a gazdaságot, ami még ugye nem ment ki az éves alapadatokból, tehát akár az asszályra, akár az adóemelésekre, ugye extra profit adó, ami ugye a kiskereskedelemben kifejezetten egy forgalmi típusú adó, tehát megjelenik az árakban, akár hogyha a forint árfolyam változékonyságát nézzük, akár ha az energiaárakat. Ugye ez egy adottság, hogy gázt azt nem nagyon tudunk előállítani magunk, vagy hát valamennyit tudunk, de az a keresletnek elég kis része. Viszont ha megnézzük, hát ugye ami probléma, hogy az áramot sem tudjuk magunk előállítani, tehát azt is nagyon nagy részben azért importáljuk, ilyen 25-30-35%-ot, és ez megint csak növeli a kitettségünket.
Az év egészére tekintve nemrég bocsátottak ki egy várakozást, egy gazdasági előrejelzést, és ami nekem még mindig egy picit az inflációnál maradva szembetűnő volt, hogy egyértelmű már, hogy az elemzések is valószínűsítik a reálkeresett csökkenést, viszont a 18%-os éves átlagos inflációt hozzák ehhez gyakorlatilag hozadéként, hogy ezért lesz reálkeresett csökkenés. Összejöhet ez a 18%-os átlagos infláció, mert vannak olyan számítások, hogy most már ez is optimista.
Így van, most már azért egyre többen jönnek ki ennél magasabb számmal, hát mert még ebben a 18%-ban azért reménykedem, ugye egyébként az év végére olyan 9%-ot mondunk, hát ehhez kell az, hogy ténylegesen ez a gyors csökkenés megvalósuljon az év második felében. Már talán az áprilisi adatban is láthatunk majd egy gyorsabb csökkenést, és ugye ott is azért a bázis már talán erősebb volt, de hogyha visszaemlékszünk, volt olyan hónap tavaly, amikor több is, amikor 2%-os volt a havi infláció, amikor 4%, tehát hogyha ezek a hatások, ezek az egyszeri áremelkedések nem ismétlődnek meg, akkor azért lehet egy érdemi infláció csökkenés, és hát akkor a 18% éves szinten összejöhet, ugye ez egy nagyon bizarr dolog, hogy itt most arról beszélünk, hogy lehet-e 18% az infláció, amit amúgy úgy értenénk, hogy hát lehet-e olyan nagyon magas, de most úgy értjük, hogy lehet-e olyan idézőjelben alacsony. Hát reméljük, hogy azért e fölé nem nagyon megyünk, azért ez is brutálisan magas, és hát nemzetközi összevetésben is brutálisan magas lesz.
Hogy jöhet össze ez a 18%-os, vagy az év végére egy számjegyű infláció állami jegybanki beavatkozásokkal, vagy esetlegesen tényleg rá lesznek kényszerülve a cégek árak mérséklésére, és adott esetben ez is mérsékli az inflációt, vagy egyszerűen a fogyasztás nem bírja majd a lakosság költekező képessége, és ez is meglátszik majd az adatokban.
Hát ugye a jegybanki intézkedések bevezetése az már megvolt. Tehát a 18%-os irányadó kamat az már ugye október óta velünk van. Kérdés, hogy meddig marad velünk, ugye nem biztos, hogy azért ez túl sokáig így lesz. Sajnos vagy nem sajnos, miért mondom azt, hogy sajnos, ugye látjuk azt, hogy a forintnak azért kell ez a 18%-os alapkamat, tehát az, hogy nem jönnek EU-s források, az, hogy rossz a kockázati megítélésünk, az, hogy magas az inflációnk, ehhez párosul a 18%-os kamat, viszont hát ilyen kamat mellett ugye a hitelezés az megáll nagyon szépen, nem vesznek föl hitelt, nincs beruházás, ugye állami beruházás meg pláne nincs, tehát ez hoz előnyt és hoz hátrányt. Ugye viszont arra számítunk, hogy ahogy az infláció csökken, azért a jegybank is lazítani fog, tehát a jegybanki eszköztár nem tartható fönn így a végtelenségig, hiszen az gazdasági összeomláshoz vezet. Ugye a kormányzati eszközöknél hát azért látjuk, hogy próbálkoznak, de itt is véges az eszköztár, hát nem mondhatják meg minden termékre, hogy akkor azt holnaptól mennyiért árulják, nem kívánságműsor. Itt ugye vannak olyan termékeknek, amiknek az árát befixálták, most már igazából ez nem egy olyan széles termékkör, nem akkora részt képvisel az inflációs kosárban, mégis látjuk, hogy mekkora hiszti van belőle, tehát hogy elmondják, hogy ez a ördögtől való dolog, ez okozza az inflációt, nyilván nem ez okozza, igaz, hogy meg sem oldja, ezekkel a kötelező akciókkal próbálkoznak, tehát vannak próbálkozások, de nem ez fogja megoldani. Ugye megoldani valóban a belső kereslet csökkenése az valamit segíthet, tehát hogy ez a bizonyos elszaladt ló, ami azért a kereskedőkkel valljuk be, hogy sok esetben ténylegesen elszaladt, ez egy kicsit visszafogásra tud kerülni, illetve hát reméljük, hogy azért az energiár sem ugrik még egyszer akkorát, mint tavaly. Reméljük, hogy a forint árfolyam sem zuhan be megint 400 fölé, nem lesz akkor a gyengülés, hát én már 380 fölé sem szívesen mennék, bevallom őszintén. Reméljük, hogy nem lesz megint adóemelés, tehát hogyha ezek kifutnak, akkor az segíthet.
Mi segíthet azon, hogy gazdasági növekedés legyen, hogyha csak minimális idehaza? Az előrejelzés az 8-10%-os erre az évre a Macronom intézetnek, és jövőre talán 3% fölötti.
3,5, így van.
3,5. A 8-10 és szerintem inkább stagnálás, de végül is egy 10%-os növekedés is már pluszos. Mi az, ami vel ez összejöhet, mert így az első negyedévet nézve gondolom én most recesszióban van a gazdaság.
Így van, hát az első negyedév az nem lesz vidám, tehát senkit nem biztatok jó adatokra. Egyébként is egy nagyon magas bázisról indulunk, tehát ne felejtsük el, hogy azért a tavalyi első negyedévben 1000 milliárdos nagyságrendű kormányzati transfer történt, ez pörgette a fogyasztást, az pörgette a GDP-t, ez most nincs. Ezen kívül még a szokásos kormányzati beruházások sincsenek, ez megint csak nem pörgeti a GDP-t, tehát az első negyedévünk az borzasztó rossz lesz. A fogyasztást, hogyha nézzük az év egészére, az szintén nem lesz túl vidám, ugye részben a már említett első negyedéves bázis hatások miatt, részben pedig a szintén említett reál kereset csökkenés miatt, tehát a fogyasztás az nem fogja húzni az idei bővülést, itt egy mínusz 3,1%-ot becsültünk egyébként a számokat kedvelő hallgató kedvéért, és a beruházás sem lesz túl vidám. Ugye kérdés, hogy az EU-s pénzek mikor jönnek végre, hát azért itt számoltunk azzal, hogy az idén még jönnek, tehát hogy az idén ez még fog beruházásokat generálni, de hát az állami beruházások nem nagyon vannak, ugye magas a kamatkörnyezet, hitelt épesző ember most nem biztos, hogy fölvesz, ha csak nem muszáj és nem kedvezményes a hitel, tehát ez visszafogja a beruházásokat. Ugye ami viszont az előző kettőből következik, hogy azért ezeknek a visszaesés az az importot is magával viszi lefelé, viszont az exportnál azért számítunk növekedésre. Ugye egyrészt azért, mert az elmúlt években történtek beruházások, ha meg valami beruházás volt, abban már előbb-utóbb csak lesz valamilyen termelés, ugye a rendelésállomány is azért magas, bár ugye itt is azért hónapról hónapra van egy romlás, illetve ne felejtsük el a mezőgazdaságot. Tehát a mezőgazdaság tavaly egy brutálisan rossz évet produkált. Asszály volt, minden bajunk volt, most azért ebben bőven van egy 1% pontos növekedési potenciál, nyilván ez már termelési oldal, de hát ez mondjuk az exportba, importba fogható meg, mert mondjuk kenyeret amúgy is eszünk, csak nem mindegy, hogy ahhoz a gabona hol terem.
Ha már a mezőgazdaságot szóba hozta, itt azért az elmúlt napokban nagy piaci zavart okozott, vagy legalábbis a gazdákat mindenképpen zavart az ukrán többlet gabona, és ez nem csak Magyarországra volt jellemző, hanem Bulgáriában is megjelent, Lengyelországban, az összes kelet-közép-európai országban ez a probléma, mindenki másképp reagált, talán egyedül a csehek nem tiltották azt, hogy náluk lehet, hogy megváltozik a véleményük ezzel kapcsolatban. Ilyen piaci zavarok is tulajdonképpen a fekete hattyú kategória, tehát ez egy olyan dolog, ami normál esetben nem történne meg, és háborús hatás, vagy azért időről időre ilyesmikre számítani kell, amikor előrejelzéseket készít az ember?
Nyilván, hogy a váratlan dologra nem tudunk készülni, azok a kockázati listán esetleg fönt vannak, de hát ugye arról azzal tudunk számolni, amit tudunk, hogy ez az ukrán gabona, ez egy nagyon érdekes kérdés egyébként, mert ugye azt nézzük, hogy ez az olcsó, most gonosz leszek, de ugye bizonyos hírek szerint, hát nem tudom, nem végzek laboratóriumi vizsgálatot, és nem is értek hozzá, össze-vissza szennyezett, vegyszeres, nem tudom milyen gabona, ez olcsón bejön, és közben van a magyar gabona, ami ugye tavaly rossz termés volt, ezért az ára fölment, ezért a kenyérára az egekben, ezzel konkurál, hát ugye a gazdák egy része megtartotta a gabonáját, hát ha még megy föl az ár, most úgy tűnik, hogy nem megy föl, viszont hát ezt az ukrán gabonát azért a kenyérárakban nem látom, hogy látnánk, tehát ez egy érdekes kettősség mindenképpen.
Akkor lehet, hogy igazából a feldolgozóknál úszott el ennek az ár előnye?
Hát vagy a kereskedőknél, vagy ki tudja, nyilván ez most innen a stúdióban.
Nem tudjuk megmondani. Mi az, ami egyébként még így pozitív lehet erre az évre? Említette azt, hogy a beruházások előbb-utóbb termőre fordulnak. Nagyon nagy lökést adna, akár adott esetben váratlan lökést? Egyébként egy sokszor emlegetett, legalábbis idehaza sokszor emlegetett tűzszünet, békekötés orosz-ukrán részre. Ennek egyébként a írmagja se látszik jelen pillanatban, erre szerintem kár is számítani, de ha valami csoda történik.
Így már csodákra is lehet számítani valóban, vagy hát ugye persze az a csoda, hogy nem számítunk rá. Nyilván nem csak a háborút, hatása? Ugye a szankciókkal állítanám párhuzam, ugye már 11. szankciós csomagnál tartunk lassan, tehát hogyha ez az elmebeteg világgazdasági állapot, vagy világpolitikai állapot is egy kicsit normalizálódna, ez valóban azért a gazdasági hatásokat is ki tudná fejteni pozitív irányba. Tehát jó lenne, nem lesz.
Azért is kérdezem, mert ugye amikor ilyen, fogalmazzunk úgy, hogy gondolatvilág megjelenik narratíva, akkor az ember azért kicsit szkeptikus, mert nem gondolnám, hogy például az Oroszországgal szembeni szankciók egy csapása ugye megszűnnének, van egy nagyon komoly bizonytalanság a nyugat részéről Oroszországgal szemben, és hát egy gazdasági plusz hatásnak, jótékony hatásnak az lenne a feltétele, hogy valamennyire a korábbi mederbe visszaterelődjenek a dolgok, akkor igazából egy háborús esetleg kedvező fejlemény sem lenne akkora plusz hatással, jó hatással.
Pont ez a kérdés, hogy mit értünk kedvező fejlemény alatt, tehát hogy a háborúban csak egy kis tűzszünetecske van, vagy békekötés, mindenki megnyugszik és hazamegy. Most nyilván ennek a vetületeibe, hogy ez mennyire reális, mennyire elképzelhető, ki mit kap, nem kap, visszavonul, kivonja, nem vonja ki, most nem mennék bele, nem is az én szakterületem, de mondjuk tegyük fel, hogy valahogy megoldódik. Ennek akkor kérdés valóban, hogy a szankciókra mi a hatása? Mi a hatása az energiapiacra?
Közlekedésre, logisztikára.
Ukrán gabonára sikerül-e elvetni az idén? Mi a helyzet a műtrágyapiacon? Tehát ez sok-sok kérdést fölvet, mi lesz a szankciókkal? Akár Paks 2-t is idehozhatom, ugye, aminek az építése azért annyira megint csak nem halad jól. Tehát ez nagyon sok kérdést fölvet, amit ugye ilyen általánosan azért nehéz megmondani, hogy hát most békét kötünk, és akkor mi lesz? Egyrészt ugye nem kötnek békét, másrészt meg ki tudja, mi lesz.
visszatérve egy kicsit a realitásokhoz, az, hogy növekedés lesz, az mennyire, vagy vélhetően lesz azért valamennyi növekedés idehaza, az mennyire múlik azon, hogy a legfőbb piacaink, az Európai Uniós piacok hogy teljesítenek?
Mindenképpen múlik rajta, ugye itt az előrejelzésben mindig szerepel egy úgynevezett külső kereslet, itt az Európai Uniós tagországoknak a várt növekedését veszük figyelembe. Ez azt jelenti, hogy megnézzük, hogy az Európai Bizottság mit vár, IMF mit vár, akárki mit vár, és hogyha és ennek az, ebből veszünk egy számértéket. Ez most azért nem olyan rossz, tehát itt most azért növekedést várunk. Nyilván az is fontos, hogy mi történik a Távol-Keleten, Kínába, olvasatok szintén tudunk értékesíteni, nyilván a legfontosabb piac persze az Európai Unió, ha itt van növekedés, akkor az ezért nekünk is tud segíteni.
A kínai nyitás nagyon fontos egyébként, tehát jóval-jóval meglökte a gazdasági várakozásokat felfelé?
Hát annyira nem mondom, hogy meglökte, hogy nem Kína az elsődleges partnerünk, ugye elég messze is van, bár amikor az importot nézzük, akkor ez nem látszik, hogy annyira messze lenne, de ez is akár pár tized százalékpontot is hozhat.
Mennyire lehet arra számítani, főleg leginkább szerintem egyébként a nyártól, a második fél évtől, hogy bizonyos dolgok beérnek, gondolok itt nagy eseményekre, atlétikai világbajnokság, tényleg nyitás van, elkezdtek jobban menni a külföldi turisták, az ázsiai turisták, teljesíthet egy váratlanul jót a szálláshelyadó szektor, a vendéglátó szektor, tehát ez is akár pluszba lökheti, úgy a vége felé a magyar gazdasági teljesítményt?
De ezzel mindenképpen számoltunk, hiszen ha megnézzük, akkor a turizmus, a nemzetközi turizmus azért a magyar gazdaságnak a koronavírus előtt egy nagyon fontos hajtóereje volt, és itt egy nagyon fontos egyenleg többletünk volt. Ezt az egyenleg többletet kéne azért visszahozni, ugye ez még nem történt meg a tavalyi évben sem. Azért itt nem indulunk magas bázisról, és látjuk, hogy azért, ha a havi szálláshely adatokat megnézzük, itt a külföldi turisták által eltöltött vendégészakák száma az rendben egy ilyen kétszámjegyű növekedés produkált az elmúlt időszakban, tehát ez lehet egy növekedési potenciál, hát most én egyes sporteseményeket nem tudom, hogy mennyire soroljak ide, ugye ez eseményektől függ, hogy mennyire nagy a füstje, meg mennyire nagy a lángja, mennyivel kerül többe vagy kevesebbe, mint amit hoz, de mindenképpen ebben van potenciál, ez érdemben hozzá tud járulni a növekedéshez, és még egy dologhoz, ugye a folyófizetési mérleg hiányának csökkentéséhez. Tehát itt tavaly összejött egy brutális 8,2%-os folyófizetési mérleg hiány, ugye ami részben adódik abból, hogy az energiaárak elszálltak, részben pedig az ilyen tényezőkből, hogy például a turisták egy része hiányzott az exportból.
Az energiaáraknak a mérséklődése, jó nagy mérséklődése egyébként, legalábbis a földgáz árában mindenképpen, ez akkor ezek szerint a folyófizetési mérlegnek és jót tesz majd?
Mindenképpen, itt ugye kérdés, hogy milyen határidős ügyletek vannak, tehát ugye mindig az egy ilyen aktuális, vagy inkább másnapi ár, amiről beszélünk, de hát ugye vannak hosszabb távú szerződések, akár amit a kereskedő megköt az adott vállalkozással, és ugye arra keres valami fedezetet, ez nem mindig jelenik meg egy az egyben a cégeknek a villanyszámláin, vagy pontosabban igen, akár a villany, akár a gázszámláin, tehát ez egy folyamat, ugye tavaly azért itt elég izgalmas dolgok történtek a nyáron, ugye a korábbi ilyen 10-20 eurós gázár az fölmászott ilyen 340 euróig, amikor ugye pont töltöttük a tározókat, és akkor még jó nagy mennyiséget sikerült is megvásárolni jó drágán, tehát hogyha már ezt a jó nagy mennyiséget jó drágán nem kell megvenni, az már segített a folyófizetési mérlegen.
Folytatjuk majd Regős Gáborral, a Makronom Intézet szakmai vezetőjével a híreket követően.